Drága gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, Istenünk igét ez ünnepélyes alkalommal, ez olyan év utolsó óráiban. Dániel prófita könyve 5. részéből olvassuk, az első verstől a 7. versig, majd a 17. verstől folytatjuk a 31. versig. Belsazár király nagy lakomát szerze az ő 1000 főemberének, és az 1000 előtt bort ivék. Borozás közben mondá Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvive Nabukodonozor az ő atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozzák az arany edényeket, amelyeket elvivének az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben vala, és ivának azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyosai. Bort ivának, és dicsérik az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűnének fel, és irának gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézi azt a készfejet, amely ír vala. Ekkor a király ábrázatja megváltozik, és az ő gondolatai megháboríták őt, és derekának inai megoldódának, és az ő térdei egymáshoz verődének. Erősen kiáltozik a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és jövendőlőket. Szól a király, és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, és aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Erre Dániel felele is mondta a királynak, ajándékai a tiéd legyenek, és adományaidat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki. Te, ó király, a felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet ad a Nabukodonozornak, a te atyádnak. És a méltóság miatt, amelyet ad a néki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle, megölt, akit akart, és életben tartott, akit akart, felemelt, akit akart, és megalázott, akit akart. De mikor a szíve felfúvalkodott, és a lelke megkeményedett, megáltalkodottan, levetették az ő bizony birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvevék tőle. És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lő, mint a barmoké, és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és hűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismeri, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar. És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg magad, a szívedet, noha mindezt tudtad, sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeit előtbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasait bort ittak azokból, és az ezüst és arany, érc, vas, fa és kőisteneket dicsérét, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek, az Istent pedig, akinek a kezében van a te lelked, és előtte minden te utat nem dicsőítetted. Azért küldetett ő által ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. És ez az írás, amely feljegyeztetett, mene, mene, tekel, ufarszén. Ez pedig a szavaknak az értelme, mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országot, és adatott a médeknek és perzsáknak. Akkor szól a Belsazár, és öltöztetik Dánielt bíborba, és aranyláncot vetének nyakába, és kikiálták felőle, hogy ő parancsol, mint harmadik az országban. Ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a káldeusok királya. És a méd Dáriusz foglalá el az országot, mint egy 62 esztendős korában.
Elmúlt egy esztendő. Íme itt van az év utolsó napja, az év utolsó estéje. Általában úgy vagyunk, hogy mindannyian várjuk egyik napot a másik után, hogy teljen el. Különösen, ha várunk valamit. Várjuk, hogy megjöjjön a tavasz, várjuk, hogy kezdődjön az iskola, várjuk, hogy befejeződjön az iskola, nem gondolva arra, hogy ezzel azt várjuk, hogy öregedjünk. Hogy teljen az idő fölöttünk. És így van ez, mindannyian valamilyen szinten így vagyunk. Legyenek azok gyerekek, legyenek fiatalok, vagy legyünk mi felnőttek, vagy akár éppen idősek már, öregek. Hála jó Istennek, hogy jól telt ez az év is. A jó Isten kegyelmével és a jó Isten kegyelmében telt ez az év. Azt hiszem mindannyiunknak ma este hálára ad okot, hogy az Úr velünk volt, hogy az Úr megőrzött, hogy az Úr megtartott, hogy az Úr megsegített, hogy az Úr támogatott, ha kellett, megfeddett, megintett, de ugyanakkor felemelt, megsebzett, de be is kötözött. Csodálatos Istenünk van, akit érdemes szolgálni. Csodálatos Istenünk van, akiben érdemes bízni, és akire érdemes bízni az életünket, úgy a jelenünket, mint a jövőnket is. Általában az emberek úgy vannak a világban, hogy ilyenkor az év utolsó estéjére szervezik a legnagyobb vacsorát, a legnagyobb bulit, a legnagyobb mulatságot. Erre az estére tervezik. Így adnak hálát az ő Istenüknek. Milyen jó, hogy az Isten népe, mi nem így kell ünnepeljünk, és mi nem így adunk hálát. A felolvasott történetben is egy ember van, aki arra gondolt, hogy azt az estét, azt az éjszakát ő a legnevezetessébbé szeretné tenni. Úgy a saját részére, mint a feleségei, ágyasai részére, és mindenki részére, hadd emlékezzenek róla, hogy ő milyen estét szervezett. És úgy nézett ki, hogy minden nagyon szépen halad előre. Minden nagyon jól megy előre. A tervnek megfelelően. Egy olyan emberről van szó, aki előtt mindenki remegett. Akitől mindenki félt. Akitől mindenki reszketett. És akiről úgy nézett ki, hogy senkitől nem fél. Ez az ember a babiloni király volt, Belsazár. Egy dolgot nem vett számításba, a legfontosabbat, és ez maga Isten volt. Istent kihagyta a számításaiból. Istennel nem gondolt. Ma is nagyon sok ember van, akinek nagyon sok tervei vannak, nagyon sok elképzelései vannak, nagyon sok mindent szeretne megvalósítani. Csak éppen Istent hagyja ki a terveiből. Istent hagyja ki a számításaiból. Lehet, hogy néha még meg is említi az Isten nevét, de szívében egész távol van a jó Istentől. Aztán, amikor úgy nézett ki, hogy minden nagyon jól megy, minden összejött, már az aranypoharak is, akkor beavatkozik Isten. Jön a nagyobbik király. Jön egy olyan király, aki hatalmasabb, mint a babiloni király. És ez a Teremtő Isten, az Alkotó, aki teremtette az embert, aki teremtette a világ egyetemet, a világ mindenséget. Aztán van itt egy másik szereplő is ebben a történetben, az Isten embere, Dániel. Amikor minden kimerült, és amikor minden lehetőség a királynak kimerült, akkor küldött az Isten emberéért, hogy ő oldja meg ezt a problémát. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus a tanítványoknak, hogy ti vagytok a föld sói. Dániel nem csak a Nabukodonozor idejében, hanem most is tudott segíteni. Most is be tudott avatkozni. El szeretném azt mondani, testvérek, és tudjuk mi is, tudja a lelkipásztor testvérünk is, és tudjuk mindannyian, hogy az Isten embere nem mindig fülcsiklandító üzenetet kell mondjon az Isten részéről, hanem az Isten beszédét, az Isten üzenetét. És itt ezen az estén az Isten üzenete így hangzott. Király, elég volt eddig. Az élő Istentől a dicsőséget elvetted, elég volt. Vége, itt van az ítélet. Istennek mindig voltak eszközei, akiket felhasznált arra nézve, hogy az ő népét a mennyei kanál felé vezesse. És Istennek ma is vannak eszközei, akikre az Úr bízta az evangélium üzenetét. Legyen az lelkipásztor, vagy gyülekezetben megbízott szolgák, akiket a gyülekezet és elsősorban a Jóisten bízott meg. Testvéreim, és valamilyen szinten mindannyian Isten szolgái vagyunk, Isten gyermekei, Isten választottai, akik az Úrnak adtuk az életünket. És nekünk az első számú feladat, hogy környezetünket az Úr felé, a mennyország felé irányítsuk. Azt mondja Pál apostol, nem mesterkélt meséket mondtunk és mondunk, hanem az Isten igéjét, az Isten üzenetét. Legyen úgy, hogy ebben a mi gyülekezetünkben is, és ebben a gyülekezetben minden szolgálja az Úrnak, az Isten üzenetét tolmácsoljuk tovább. Az Isten üzenetét hallgassam az életemre nézve, amit akar Isten bennem kimunkálni, és mások életére nézve. És szeretném azzal befejezni, ezen az alkalmon Isten ítélete azonnal jött. Péter apostol arról beszél, hogy az Isten hosszan tűr érettünk, nem akarja, hogy valaki elveszen. De itt ezen az alkalmon a jó Isten azonnal lesújtott, és nem volt kegyelem, nem volt irgalom. Hallottam egy emberről, aki nagyon átkozta Istent, nagyon káromolta, és rá egy néhány percre beleütötte a villám. Ugyanabban a percben, ugyanazon az órában, otthon a házába is beleütött a villám. Ugyanennek az embernek. Nem mindig jön az Isten azonnal az ítélettel. Általában Isten szokott szólni, szokott figyelmeztetni, mert azt akarja, hogy megtérjünk. Testvérek, ezen az estén is kegyelem van még. Bűnbocsánat van még. Kívánom, hogy ragadjuk meg az Úr Jézus Krisztust, az ő mentő kezét, az ő kegyelmét, és engedjünk neki. Ha úgy látjuk, hogy úgy látszik, hogy a mérleg oda billent, hogy hiába találtattunk, van lehetőség. Kívánom, hogy tapasztaljuk meg ezen az estén is az Úr kegyelmét, bűnbocsátó szeretetét, mindannyian szívemből kívánom ezt. Az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és majd az énekkar szolgálata után ifjú Nagy Mihály testvért kérem szolgálni.
See you. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örvendek, hogy itt lehetek. Gondolom nem csak én, hanem más is. Úgy gondolom, hogy egy kiváltságos alkalom ez, arra nézve, hogy egy kis számadást tegyünk. Általában az embereknél évvégén, vagy cégeknél is számadást csinálnak, és lássák, hogy fejlődtek-e, vagy visszafejlődtek. Hát én úgy gondolom, a hívő ember életében is kell egy ilyen számadás, de nem csak az év végén, lehet az év közepén is, lehet az év közben is, és bármikor. Én gondolom, a Lőrinc testvér már említette, hogy a hívő ember legjobb helyt van, amikor Isten házába jön, és a jó Isten igéje körül lehet, és itt töltheti ezt a drága alkalmat. Úgy gondolom, az is igazság, hogy kegyelem az, hogy a Jóisten megtartott bennünket, és kiváltságban részesített, hogy egészségben eljöhettünk, és együtt örvendezhetünk a Jóisten előtt, és mi nem a kőisteneket, nem a vasisteneket, hanem az élő Istent imádhatjuk ezen az estén, és hálát mondhatunk neki annak, aki hordozott bennünket az ő karján ebben az esztendőben. Hát ezt én elmondhatom az én életemből, de ha mások állanának ide, ki gondolom mások is elmondhatnák ezt. Mindenki ugyanezt, amit én mondok el most. Hát sokszor megtapasztaltam az életemben, és különösen ebben az esztendőben is, hogy a Jóisten hordozott, a Jóisten vezetett, és gondolom, hogy a hívő embernek még egy nagy kiváltsága van, de sok kiváltsága van, ez is egy nagy kiváltsága, hogy a hívő ember nem csak a sok testi jókra emlékezhet vissza, hanem a sok lelki jókra, amit kapott a Jóistentől. Hát a nagy kiváltság az, hogy Isten gyermekei lehetünk. Hihetünk az élő Istenben. Ez egy nagy kiváltság. Jó mindig visszaemlékezni. Gondolom, hogy szeretünk visszaemlékezni az olyan dolgokra különösen, ami olyan jót tett az életünkben. És sokszor visszaemlékezik a hívő ember arra, amikor elfogadta a megváltást, Jézus Krisztus, amit felkínált, mi elfogadtuk, és gyermekeivé tett bennünket. Hát egy igeverset szeretnék elolvasni, a Mózes 5. könyve, 8. részéből a 2. verset. Van több igevers, ezt az egy verset. És emlékezzél meg az útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Emlékezni. Amint elmondtam az előbb a testvéreknek, jó visszaemlékezni olyan dolgokra, amikor a Jóisten az ő markába tartott bennünket. Visszaemlékszek egy esetre, hogy a Jóisten hogy óvott meg a veszélytől. Az ősz folyamán egy tetőszerkezetnél dolgoztunk, és már az utolsó dolgokat csináltuk rajta, és valami sima lapot tettünk rá, és az annyira sima volt, hogy szinte nem lehetett rajta állani. És ahogy mi tettünk ilyen deszkákat, hogy azon megállhassunk mégis, hát mentem volna az egyik helyről a másik helyre, hogy oda is üssünk szeget bele. És ahogy áttettem a lábomat, a deszka kijött a szegből, és én csúsztam lefelé. Hát körülbelül 5-6 méter magasan lehettünk, és hirtelen az embernek az elmébe az jön, mi lesz. Hát a Jóisten úgy adta, hogy a második deszkánál megállottam, hiába megindultam nagyon, de mégis megtartott a második deszka. A Jóisten úgy látta jónak, hogy ne essek ebbe a veszélybe bele. De sok más, de nem csak én, de lehet mások is elmondhatják, hányszor óvott meg a Jóisten bennünket. Az előbb mondtam azt is, hogy a Jóisten nekünk azt a kiváltságot adta, hogy mi törődjünk a mi lelkünkkel is. A mi lelkünk fontosabb mindennél. És hányszor óvott meg a Jóisten ebben az esztendőben az én lelkemet, és tartotta meg az én lelkemet, hogy nem engedett oda sátánnak, hogy marcangoljon, szétszibáljon. Hát ez nem egy nagy kegyelem, és nem jó visszaemlékezni erre. De én, az én részemről örömmel emlékszek vissza, hogy a Jóisten hordozott ezen a területen is. Testvérek, sok mindent mondhatnék még az életemből, hogy vezetett a Jóisten a munkahelyen, több ízben, lehet vége hossza nem lenne annak, de egybefoglalva az egészet azt tudom mondani, hogy a Jóisten kegyelme, hogy még nincsen végem, hogy terve van az életemmel, hogy hordozni akar tovább, és úgy, ahogy Isten embere mondta, Mózes, te voltál a mi hajlékunk. És ugyancsak az Isten embere mondta, amikor a célnak elébe nézett, Isten azt mondja, hogy az én orcámat adjam, hogy előttetek járjon. Azt mondja Isten embere, ha te orcád nem jár előttünk, ne vigy minket ki. Nem érdemes tovább mennünk Isten nélkül. Céltalan lenne az életem, céltalan lenne az életünk sokunknak, akik megismertük a megváltót. Én azt kívánom önmagamnak és testvéreimnek is, hogy nézzünk a cél felé. Nem sok van, az Úr vissza fog jönni. Ezt hangoztatjuk, szünet szüntelen vissza fog jönni az Úr. Sok jel arra mutat, nagyon közel van, és tartsunk ki mindig az Úr mellett. Én magamnak kívánom ezt, és a drága testvéreimnek is. És kívánok a jó Istentől megáldott boldog új esztendőt mindenkinek. Amen.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg. Majd az énekkar szolgálata után Szabó Attila testvért kérjük szolgálni.
Mutat idő, az fog leszár, senki sem tartja föl. Éveid mindent folynak már, mint gyors hullámok közül. Gyer, míg a végső nap lejár, már az estésre áll. Erős, mint kintig egy csiró, te lesz a gólygótán, te lesz a gólygótán.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Még egy néhány óra, és aztán eltelik a 2008-as esztendő is. Úgy, ahogy Mihály testvér is mondta, akarva, akaratlanul, talán ha nem is akarjuk, eszünkbe jut az elmúlt esztendőnek az eseményei, örömei, bánatai, jó, kevésbé jó dolgai, ami történtek velünk. Nagyon sok mindent el tudnák én is mondani, hogy jó atya hogyan őrizett meg, hogyan óvott meg. És mégis most egy megtapasztalást szeretnék elmondani a testvéreknek, ami mostan karácsonyban úgy történt velem. Annyit elmondanák előzőleg, hogy atyáinktól örökölt hiába valóságainkhoz hozzátartozik az is, hogy nagyon hamar oda van a békességem. Kicsik is apró dolgok, ha történnek, nem tudok igazán örülni. Most olyan dolgok is elveszik sokszor a kedvemet, örömömet, ha nem jelennek meg a zenészek zeneórán, hogyha megbeszélünk egy pontos időt, aztán nincsenek ott, ha nem úgy mennek az énekek, a zeneszámok, ahogy éppen mi elvárnánk, ezek mind ilyen apró dolgok, de van, akit nem nagyon zavarnak, de engem igen, ez zavar. És karácsony előtt úgy magamba szállva gondolkodtam, és feltettem magamba, hogy ezek a dolgok most nem fogják elvenni az ömrömömet. Arra fogok koncentrálni, hogy örömmel szolgáljak a Jóistennek, és amit teszek, azt tiszta szívből tegyem, és ne legyen az, hogy ilyen apró kis dolgok elveszik az örömeimet. Hát nagyjából ez sikerült is. Aztán nem volt különösebb probléma, egyik testvérem meg is jegyezte, hát nem szól semmit most, hát most miért nem mondod? Azt mondtam, hát most nem. Igen ám, de jött a lelkünk ellensége, a sátán, és aztán ha látta, ilyen téren nem tud becsapni, akkor próbálta a másik téren. Kezdődött azzal, hogy karácsony első napja reggelén nem gyúlt az autóm, ahogy beültünk, indultunk, akkor nem gyúlt. Na, hát ez nem volt gond, mert mentünk más egyébbel. És aztán délben az ebédnél kapom a telefont, probléma van. Na jó, hát ezt is félretettem. Alig telt egy másik fél óra, kapom a másik telefont. És mindig ott volt bennem az, hogy hát most nem szabad elveszítsed a békességedet. Örültem annak, hogy imádkoztunk azért első napján, hogy legyen békességünk, a krisztusi békesség legyen benne, és mindig ez volt bennem. Testvérek, jó az, én úgy gondolom, hogyha vannak ilyen elhatározásaink, ilyen fellépéseink, hogyha tudjuk azt, hogy valami rossz van bennünk, akkor még jobban védekezzünk ellene. Ezt most azért mondtam el a testvéreknek, hogy nekem olyan jó volt ebben a karácsonyban, és azt mondtam, én mindennek fogok örülni most. Nem akarom azt, hogy lehangoljanak a dolgok. És így visszatekintve az elmúlt ünnepre, azt kell elmondjam, és tudják a testvérek is ezt, hogy ha nincsen békességünk, akkor nincsen örömünk se, igaz? Tehát nem lehet úgy örülni, hogy békétlen a lelkületünk, az egész hozzáállásunk a dolgokhoz. És ha megfigyeltük, azt első napján azért imádkoztunk, hogy a krisztusi békesség, az angyalok, amit hirdettek, békesség néktek. Második napján volt az, mikor örüljetek. És örömről volt szó karácsony másodnapján. Hát ez így van rendjén. Ha van békességünk, akkor van örömünk is. Nem lehet örömünk, hogyha békétlenek vagyunk. Hát én kívánom azt, hogy legyen örömünk, de legelőször legyen békességünk az Úr Jézus Krisztusban. Legyen békességünk életünkben, a bűneink, amik nyomasztanak bennünket, azokat tudjuk letenni, hogy a jó Atya tudjon örömet adni. És aztán én kívánom azt, hogy a ránk következő esztendő, ami következni, ami a jó Atya, ha megadja, még nem biztos ez számunkra, ha megadja, akkor legyenek ilyen elhatározás. Ezt mondom magamnak, mert nekem egy nagyon jó lecke volt ez, és máskor is igen tettem, de most úgy látszik, hogy igen, kellett, hogy tegyem. És kívánom ezt másoknak is, ha valami ilyen van, tegyük oda, mert jó Atya fog segíteni bennünket. Hát kívánok egy áldott, boldog új esztendőt a testvéreknek.
Amen. Újból az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána a Varga Vilmosné testvérnő szolgál. Thank you.
gondolom, hogy miután közösen elénekeltük ezt az éneket, ilyen környezetben bizonyságot tenni arról, hogy valóban az Úré vagyok, az Úré vagyunk, és megosztunk egymással a gyülekezetben is örömöket. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket, és átadnám elsősorban is a családunk, a Nórikájék, az Edikéjék, valamint a Hajdusámsoni gyülekezetnek a szeretetteljes köszöntését. Áldást, békességet kívánnak, és nagyon boldog új évet! Az én számomra nagyon kedves az az íge, hogy a 40. Zsoltárban, hogy várván vártam az Urat, és hozzám hajolt. Nagyon sok esetben tapasztaljuk ezt, hogy várjuk az Urat, és ő hozzánk hajol, ugyanis benne élünk, mozgunk és vagyunk, de vannak rendhagyó helyzetek, amikor különleges helyzetekben, különleges módon rögtön várjuk, hogy az Úr közbelépjen, és fölénk hozzánk hajoljon. A mai napon, az év utolsó napján, úgy visszaemlékezve, visszagondoltam az elmúlt időkre, és az év, azaz új év első ige hirdetése jutott eszemben, amikor arról hallottunk mi ott, ahol élünk, hogy lesznek tüzes kemencék. És nem kerülhetjük el ugyan, de boldogok leszünk, ha meglátjuk benne az embernek fiát, hogy ott jár közöttünk. És valóban voltak tüzes kemencék, voltak nehéz időszakok, és olyan jó volt felismerni benne az embernek fiát, hogy ott van, kész a szabadítás, kész a segítség, hogy várván vártam az Urat, és ő hozzám hajolt. Olyan csodálatos előttem, amikor ezt Dávid elmondja, hogy ezt elmondom a nagy gyülekezetbe. Ő elmondhatta a palotában, elmondhatta az országában, és kívánta azt, hogy a gyülekezetben ossza meg. Én is olyan boldog vagyok, amikor a gyülekezeti közösségben tudunk megosztani egymás között akár problémákat, akár örömöket. Most egy versben szeretném elmondani, hogy hogyan hajolt hozzám Isten nagyon sok esetben ebben az évben is. Uram, irgalmat szomj azon. Azt, ami plusz volt az életemben, ma azt szeretném megköszönni. Nem a vidám nagy harsonákat, akkor nem tudtam hozzád jönni. Nem a csendes, nyugodt szép napokat, akkor magamnak jó voltam magam. Az sem, mikor elégedett voltam, megdicsért akkor a saját agyam. Nem. Ma azt szeretném megköszönni, ami fájt nekem, nyersen, nagyon. Amikor azt kellett énekelnem, Uram, irgalmat szomjazom. És énekeltem szomorú hangommal, és rehát kapcsolódott a tekintetem, és mind jobban, fényesebben láttam, mindenség Ura, Atyám vagy nekem. A szenvedésben nevemen szólítottál, a fájdalmamban ott voltál velem, hogy oltókésed elevenben vágott, és úgy fájt, hogy a lelkem felkiáltott, az volt számomra épp a kegyelem. Ez volt a plusz az én életemben, amit szeretnék most megköszönni. És két karommal téged átölelni, és könnyek között is újra énekelni, Uram, irgalmat szomjazom.
Körülbelül egy fél évet mentem vissza a mai nap folyamán a gondolataimban, és azon gondolkodtam, amivel a táborra készülöttünk tulajdonképpen, a szorgalom és a lustaság és a szorgalom volt az egyik témánk. És az egyik este, amikor ezen gondolkodtam, és azon tépelődtem, hogy mit is mondjak a gyerekeknek, a tiniknek ebből a témából. Hát nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak vele, én sokszor rosszul vizsgázom az időből. Az időbeosztásból. És arról beszélgettünk, hogy Isten, hogy idő szempontjából nincsen szegény és gazdag ember. Hogy Isten egyforma idővalutát ad nekünk minden nap. És tőlünk függ az, hogy hogyan költjük el ezt az idővalutát. Aztán arra is gondoltam, hogy ha valami biztos ebben a világban, akkor a bizonytalanság az nagyon biztos. Hogy nem tudjuk, hogy merre tartunk, már a világ körülöttünk. Én remélem és hiszem, hogy tudjuk, hogy merre tartunk. És arra is gondoltam, hogy, hogy ebben a nagy bizonytalanságban el tudom-e mondani azt, hogy az életem ideje a kezedben van. Ahogy az előbb hallottuk, nem biztos a jövő év a számunkra, és nem tudom azt, hogy mit hoz rám a holnap. De azt tudom, hogy kivel indulok neki a holnapnak. És a Filippi levél 4. rész 13. versét szeretném még elmondani a testvéreknek. Gondolom, hogy mindenki tudják, és egy verset próbáltam leírni emlékezetből, amit még régebb tanultam meg. Szeretnék így indulni. Így befejezni ezt az évet, és így indulni az új évben. Mint aki tudom azt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ha nem is ismerősként köszönt rám a holnap, ha nem is úgy, ahogy szeretném, ha nem is úgy, amint remélem. Ó, ember, hát azt hiszed, fésült gondolataid, bölcs terveid határozzák meg jövőd. Csak azt teszed, ráncolva homlokod, mint Istened rég elhatározott. Ezért, ha nem is ismerősként köszönt rám a holnap, dicsérlek ki, Krisztusom, mert erőt feszül meg karomban, mindenre elég erő, és mert az erőd már ma legyőzte az ismeretlen holnapot. Amen.
Kérjük Cserés testvérnek.
Kedves testvérek, köszöntelek benneteket, örülök, hogy az Úr Jézus kegyelméből itt lehetek. Olyan régen készültem, hogy kijöjjek és hálát adjak a Jóistennek, hogy gyermeke lehetek, de valahogy nálunk, ahol én voltam, nálunk ez nem volt szokás, és valahogy mindig nem volt erőm, mert mindig azt gondoltam, hogy hát, ha nem olyat mondok, nem fog a tetszésetekre lenni. És valahogy mindig úgy visszafojtottam magamba, és valahogy utána mindig olvastam az igét, és többször ez volt, hogy kijöjjek, és az ige, és nagyon olvastam, megfedett, hogy a Szentlélek hangját ne voltsam el. És testvérek, úgy érzem, hogy most már a Jóisten segítségével és erejével erőt tudtam venni, hogy kijöjjek. Hát remélem, hogy a Jóisten tetszésére fogom elmondani, és nektek is, amit érzek, és hogy milyen hálában vagyok a Jóistennek, hogy a kegyelméből megismerhettem, és elfogadhattam. Még most gondolok igazán vissza az életembe, hogy mennyi mindenen keresztül mentem, mennyi nehézségen, és hányszor kivett a halál szájából. Ezek szerint akkor terve volt velem. Annyi sokat jártam a világba, és kerestem, és elég hosszú volt az út, de látom, hogy az ő hosszú törésének nincsen vége. És hálás vagyok, hogy megismerhettem, és itt vagyok. Úgy, mint ahogy a testvér elmondta, hogy neki se gyújt be a kocsija, ugyanúgy az én se gyújt be, ugyanúgy sok próbák, sok betegség, sok minden ér, de hálát adok a Jóistennek, hogy a békességet megtartotta, meghozta és megtartja a szívemben, és mennyit formált, mióta vele járok, hogy mennyiben másabb az életem, az életünk. Azt hiszem, ez az első 2 év, ami a családunkban is, hogy békességgel töltjük az ünnepet, és csendben. Elmondok még egy kis történetet, hogy karácsonyban szól a telefon, egy SMS. Hát nézem, hogy ki lehet, mert nem nagyon van odaadva, csak a lányom, legtöbbet az hív. Hát vendégem van, de nincs hely, gondoltam, odaadom a te számodat. Mondom, hát de papa, nézd már, hát ki játszik velünk, mert olyan soknak nincs ez a számod adva, csak Marikának. Hát valahogy arrébb viszem, mondja tovább, hogy a vendég az Úr Jézus Krisztus, nem, van egy barátom, az Úr Jézus Krisztus, viszem tovább. Hát mondom, milyen játék ez? Hát ki ír ilyet? Hát mondom, ez valami köszöntő lehet, hát már vigyem tovább. Van egy barátom, az Úr Jézus Krisztus, de nincs, hogy hova elszállásoljam. Fogad be a szívedbe egy éjszakára, olvasom tovább, és azt mondja, küld tovább majd ötször ezt az SMS-t, és meglátod, hogy holnap csoda történik az életedbe. Hát leülök, gondolkozok. Hát ki küldhette? Magyarul van írva. Az én leányom román iskolába járt, az ír magyarul, de nem olyan helyesen. Hát ki lehetett, visszateszem, megint egy párszor elolvasom. Hát ki is lehet? Hát akkor valahogy kinyomtam ott a számot, Marika. Hát nem létezik Marika, hát nem ír ilyen helyesen, hát csak gondolkozok. Mondom, lehet kapta valakitől, és úgy tovább küldte nekem. És elgondolkozok rajta, és másik nap felhív, és mondom, Marika fiam, te küldted anyjának? Igen, anyja. Tudod, fiam, mondom én erre, mit mondhatok? Hogy az Úr Jézus nekem nem a barátom, nekem a megváltom. Dicsőség neki, mondom, és én nem egy éjszakára akarom őt befogadni, én befogadtam egy életre, és azt szeretném, hogy ti is befogadjátok. Még egy verset is el szeretnék mondani, ha már bátorságot vettem, hogy kijöjjek. Az isteni ingyen kegyelem. Amikor lejött mi hozzánk az Isten kegyelme, alkalom nyílt, hogy megváltozzon minden rossz szív és elme. Pogányokból keresztények, s bűntől szabadok lettek, megkeresztelkedtek sokan, és szent lelket is vettek. Amíg múltban Izraelnek csak a törvény parancsolt, addig hozzánk pogányokhoz Isten fia által szólt. De ez nagyon kényes idő, és komolyan kell venni. Szoros kapun az életre csak így lehet átmenni. A világi sok zűrzavar és az életnek gondja ne legyen akadály nekünk, mert Jézus azt megoldja. A tétlenül töltött időt visszahozni nem lehet, s aki ezt kész akarva teszi, szűk kapun át nem mehet. Jézus Krisztus kicsinyája, sokféle nép közt halad, de azokról e kisnyájra egy rossz szokás sem ragad. Az ókorban Krisztus előtt ez a nyáj nem létezett, igen, mert ez az újkorban egy krisztusi szervezet. A Jézus nyája szabad nép, és nincs törvényhez kötve, és minden ceremón iga róla mind le van törve. Jézus igája gyönyörű, de sokan rúttá teszik. Másra nagy terhet tesznek, de ők újjal nem illetik. Látható, hogy Krisztus itt van, mégis Kéfáshoz mennek. Apollós, Pál, ők csak szolgák, Krisztus a feje mindennek. Krisztus szuverén személy, és szétosztani nem lehet, s aki lábnyomaiba lép, biztos cél felé mehet. A kegyelem mentő bárka, ma még bárki beléphet, a kormányos Jézus Krisztus tőle belépőt kérhet. Aki belép, az evezzen, a bárkának menni kell, hullámokkal kell küzdeni, hogy a révbe érjen el. Pál óvja az egyházat, de öndicséret nála nincs, mert ez nagyon romboló és megkötöző bűnbilincs. Aki Istentől született, az nyugodt és szelíd szív, az a jó tanácsra hallgat, s mindenkit Jézushoz hív. A most élő embereknek nem prédikálhat bárki, bölcs ige hirdetőket is alig bírnak hallgatni. Nem azért, mert nálunk van baj, hanem inkább mi nálunk, s ha Jézusról szólunk nékik, úgy ám nagyon vigyázzunk. Modern világ, modern, művelte világ, de ő is olvas Bibliát, se világban minden vallás tiszteli Isten fiát. Isten országa, ha nálunk, miattunk, gyümölcstelen, átadhatik oly népnek, hol sok gyümölcsöt terem. Amen.
Közös éneket fogunk énekelni.
mielőtt az énekkar egy énekkel dicsőíteni az Urat, hadd köszöntsem szeretettel a kedves testvéreket az Úr Jézus nevében, ez év utolsó estéjén. Nagy kegyelem, ez megszokott már számunkra, hogy mondjuk, hogy nagy kegyelem. Én szeretném, hogyha én is és kedves testvéreim is, amennyit egy ember felmérhet ebből a nagy kegyelemből, fel tudnánk mérni és igazán értékelni. Köszöntjük vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy velünk töltik ezt az estét. Kívánjuk a jó Isten áldását életükre, családjukra és az ottani gyülekezetekre, ahol szolgálnak, ahol élnek, ahol az Urat dicsőítik. Igében Belsacár királyról olvastunk, aki az Isten mérlegére került. Sok mindent lehetne mondani, ami a történelmet illeti, hogy hova lehet besorolni ezt a királyt. Annyit tudunk, hogy Babilónia királya, ezt mindenki tudhatja. Annyit tudunk, hogy Nabukadnezárnak a fia, és annyit tudunk, hogy ennek az embernek a jó Isten kegyelmet adott, mert azt mondja, te Belsacár, és te Belsacár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Tudjuk, hogy ez az ember, írja a Biblia, hogy ez az ember tudta azt, hogy mi történt az ő apjával, hogy miképpen nevelte az ő apját a Jóisten azáltal, hogy ha nem tudott megalázkodni Isten előtt, és hogyha nem teljesítette azt a feladatot, amit Isten akart, akkor állati minősítésbe került, és füvet evett, és a harmad szállt rá, ahogy írja a Biblia, és te Belsacár, az ő fia, mindezt tudtad. És eljött Belsacár idejében is, amikor azért, amit tudott és nem cselekedett, az Isten mérlegre állította. Beszéltek a testvérek az évi mérlegről, vannak, akik naponkénti mérleget készítenek és készítünk, vannak, akik minden este megköszönik a Jóistennek a napi áldást, kegyelmet, vannak, akik minden este bocsánatot kérnek a Jóistentől, vannak, akik minden este figyelnek arra, hogy a nap le ne menjen az ő haragukkal, de vannak, akik ezt a mérleget elfelejtik. És én egy néhány dolgot szeretnék elmondani ebből az igéből, mielőtt imádkoznám. Isten adta ezt az igét ma este számunkra. Miért fontos, és miért láttam jónak, hogy ezt olvassam fel? Azért, mert úgy vettem észre az életemben, és sok, elég sok ember életében, még úgynevezett hívők életében is, hogy amikor Isten egy kicsit mér minket, csak egy kicsit, nem remegünk meg annyira, mint ahogy Nabukodonozor, jobban mondva Belsacár, megremegett, amikor írás látta fel. Még semmit nem értett az írásból, részeg volt, vagy ha nem is volt részeg, de ittas volt, de úgy megremegett, hogy azt írja a másik fordítású Bibliában, hogy a csípő csontjai megoldódtak, hogy a lábai összeverődtek, és elsárgult, mint a fal. Tessenek elolvasni az új fordítású Bibliából is. Elsárgult, mint egy fal. Mint a fal. Teljesen az ábrázatja elváltozott, pedig még nem is tudta azt, hogy mit ír az írás. Csak egy írást látott a falon. Nem volt józan egészen. És mégis megijedt. Hát, ha még józan lett volna. Hát, ha még gondolkodni tudott volna józanul. De nem tudta ezt tenni, mert ugye ittas volt. És mikor megtudta az írásnak a jelentését, hogy Isten mérlegre tette, de ez az utolsó mérés, akkor már nem volt ideje kijózanodni, nem volt ideje megtérni, mert megölték azon az éjszakán. Számomra üzenet ez, hogyha Isten ír valamit az ő ujjával, vegyem komolyan. És Isten mérlegére kerül minden. Van emberi mérleg is, van isteni mérleg is. Az emberek mérlege tévedhet, az Isten mérlege nem téved. Az emberek tévedhetünk, akár magunkat mérlegeljük, akár másokat mérlegelünk, de az Isten nem fog tévedni, és nem téved bárkit mérlegelő. Nem fog tévedni Isten abban sem, hogy kinek mennyi időt ad erre a földi életre nézve. Nem felejtem el azt az igét, amit olvastam nem olyan rég egyik temeslésen, mert az Úr előtt drága az ő szeretteinek, az ő kedveltjeinek halála. Mikor Isten valamelyik gyermekét, és jó, hogyha a mérlegnek erre az oldalára is teszünk, hogy nem lesz a jövő esztendőse, mint csak napsütéses. Nem fogunk lebegni a levegőbe. Számítani kell tövisekre, számítani kell nehéz időkre, számítani kell göröngyökre, számítani kell betegségre, számítani kell temetésre. Lehet éppen a te családodba, vagy az enyémbe. Vagy lehet éppen téged. Vagy éppen engem. De lehet nagyon meglepő módon egy nagyon fiatal valakit temetünk el. Számítani kell ezekre a dolgokra. Isten mérlegeli a dolgokat, legyen áldott az ő szent neve, hogy mielőtt ő cselekedne valamit, azelőtt az ő mérlegelésének eredményét elmondja nekünk. Ha arról van szó a Bibliában, Máté 12:36-ban, hogy minden haszontalan szóért számot adnak az emberek, a károli fordításban úgy van, hogy minden hívalkodó szóért, az új fordításban minden haszontalan szóért, a román fordításban is minden haszontalan szóért. Cuvinte ne folositoare. Tehát, hogyha minden haszontalan szóért, minden meggondolatlan szóért, amit kiejtünk, számot adunk az Isten előtt, akkor hogy ne számolna, vagy hogy ne mérlegelni Isten a mi életünket. És én úgy érzem a lelkem mélyén, hogy hálásak kell legyünk, hogy Isten ilyen méréseket, ilyen mérlegeléseket végez a mi életünkben, mielőtt eljönne az utolsó nap. És a Belsacár életéből csak egy néhány dolgot említek meg, ami esetleg kisebb mértékben, de éppen olyan veszélyes módon lehet jelen a mi életünkben is. Az első dolog, amit itt aláhúzok, Belsacárnak a szórakozása, a dinomdánomozása mérlegre került az Isten előtt. Azon az éjszakán lehet sok helyt Babiloniába volt egy-egy vacsora. Vagy sok helyt a világon volt egy-egy vacsora. De Belsacárnak a dinomdánomozása, a szórakozása az Isten mérlegére került. Az első dolog, amit aláhúznánk, az, hogy nekünk hívő embereknek ne legyenek bűnös szórakozásai. Ne legyenek olyan szórakozásaink, amivel nem dicsőlnek az Isten neve. Ne legyenek olyan szórakozásaink, ami nem hoz dicsőséget a mi Istenünknek. Mi hívő emberek vagyunk, Isten kegyelméből nagy kegyelmet kaptunk, és aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Nekünk minden más. Más? Nekünk minden más. Persze sok mindenről kellene beszélni, és az egész életről nem lehet 20 perc alatt mindent elmondani. Nem is kell. Most ezt az igét kaptuk a Jóistentől, ezt az üzenetet kaptam a Jóistentől a magam számára. Szilveszter van, karácsony van, húsvét van, nyár van, tél van, ne legyenek öncélú szórakozásai. Ne legyen nem Isten dicsőítő szórakozásai. Ami nem dicsőíti az Istent, az gyalázza az Istent. Ami nem emeli az Isten nevét, az csökkenti az Isten nevét az életünkre nézve. Mondja jó Isten igéje, ami a vendégséget illeti, vagy ami a lakodalmat illeti, hogy ne azokat hívd meg egy-egy vacsorára, akik téged visszahívhatnak. Paróci testvér azt mondta, amikor erről beszéltünk, ez egy biznisz. meghívsz te is, én is visszahívlak. Nem is hallottam még ilyen kifejezést, mint ettől a vékony dongájú fiatal embertől, de az Úr gyermeke, úgy látom. Azt mondja, ez egy biznisz. Hívd meg azokat, akik nem tudnak meghívni. Ez nem azt jelenti, testvéreim, hogy a gyermekeinkkel nem mehetünk meg egy vacsorát. Ez nem azt jelenti, testvéreim, hogy a testvérekkel nem mehetünk meg egy vacsorát. Itt arról van szó, hogy ne legyenek olyan szórakozási módjaink, olyan evési módjaink, ami öncélú, ami azért csináljuk csak, mert így csinálja más is, mert így csinálja a világ. Hanem a mi mondjam úgy, ebédeink, vagy vacsoráink, vagy kikapcsolódásaink Isten célúak legyenek. Amiben a Jóisten szent neve megdicsőül. Ezt a vacsorát a Jóisten mérlegre tette. Ez nem volt a Jóisten akarata szerint. Lehet, hogy mi, nekünk senkinek nincs két felesége, vagy három, vagy négy. És nincsen ágyassa. Sajnos, hogy a világban van ilyen. Sajnos a világban van ilyen. Sajnos a keresztény körökben is már kezd elfogadottá lenni. Kezd elfogadottá lenni. Nekünk ne legyenek öncélú szórakozásaink, ha vannak, és hogyha becsapott a sátán, akkor engedjünk a Jóistennek, hogy megalázzon, vagy megalázkodjunk előtte, és kérjünk bocsánatot. Mert Isten minden bűnösnek megbocsát, de ha valaki nem kér bocsánatot a Jóistentől, nincs kinek megbocsájtani. Nincs kinek megbocsájtani. A másik dolog, ami ebben az igében van, ami mérlegre került az Isten előtt a Belsaszár életéből, a felfúvalkodottság. Azt írja itt az ige, aláhúzhatják a testvérek is, de amikor a szíve felfúvalkodott, és a lelke megkeményedett, megáttalkodottan, levettették az ő birodalmának királyi székéből. De amikor ő felfúvalkodott, amikor a lelke megkeményedett, felfúvalkodás, mikor az ember úgy gondolja, hogy hozzá hasonló ember nincsen. Amikor az ember úgy gondolja, hogy hozzá hasonló jó mesterember nincsen. Amikor az ember úgy gondolja, hogy felfúvalkodhatik az ő tollaiba, mint a pulyka. Amikor az ember úgy beszél magáról, és úgy beszél az ő környezetéről, mint aki valaki előkelő, mint aki valaki, aki magában úgy felfúvalkodott, úgy mondja, hogy Istenben hisz, de a lelke mélyén érzi, és a lelke mélyén tudja, hogy nem Istenben hisz. Az ilyen emberek a leghamarabb meginognak, amikor jön a veszedelem. Még ez se bűn. Jobban mondva, még ez sem katasztrófa. A katasztrófa az, hogyha meginogunk, nem hozzuk a jó Isten elé. De mérlegre kerül. Isten olyan kegyelmes hozzánk emberekhez, hogy mérlegre kerül, ami felfúvalkodottságunk, ami büszkeségünk, ami elbizakodottságunk. Elbizakodott lehet az ember sok mindenre. Felfúvalkodott lehet az ember sok mindenre. Habár, ha jól belegondolunk, nincs miért felfúvalkodjunk. Általában nagyon nagy butaság, nagyon nagy értelmetlenség, nagyon nagy bölcstelenség az Isten színe előtt felfúvalkodni, mert ő tudja, hogy mennyire nyomorultak, és mennyire kegyelmére vagyunk szorulva. Nagyon kell szégyeljük, én is, és ha még van ilyen testvér, ha valamikor felfúvalkodtunk, vagy felfúvalkodunk, mert ha igazán belegondolunk, mit van, amit nem úgy kaptál? Ha pedig kaptál, miért dicsekedel vele? Miért számítod be magadnak? Miért gondolod, hogy az neked előnyödre van? Mert az Isten adta. A felfúvalkodás mérlegre kerül a jó Isten szín erő. A másik dolog pedig, amit az igében benne van, a szent és a szentségtelen összekeverése. Mikor egy kicsit mámoros lett, a király, eszébe jutott, hogy az ő apja elhozta Jeruzsálemből az edényeket, a szent edényeket, amit arra használtak a zsidók, hogy a jeruzsálemi templomba kimondottan, kiváltképpen csak az Isten tiszteletre, az egy élő igaz Isten tiszteletére használja. Mikor egy kicsit megmámorosodott, mikor egy kicsit úgy megingott az ő gondolkodása, akkor azt parancsolta, hogy hozzák ki azokat az edényeket. Az ő apja, aki elhozta, nem merte ezt megcsinálni egész életében. Elhozta az arany edényeket, a szent edényeket, és nem merte megcsinálni. Nem mert belőle inni. De Belsacár király összekavarta a dolgokat. Nem volt elég, hogy nem figyelt oda az édesapja tetteire, nem okult abból, amit az édesapja, amit például adott az Isten az édesapjába, hanem még tovább lépett, és ivott, dőzsölt, öncélulag, bűnösen összekavarta a szent dolgokat a bűnös dolgokkal. És ez nagyon mérlegre került. Ez annyira mérlegre került, ha lehet fokozat, én nem hiszem, hogy a jó Istennél van ilyen fokozat, hanem az ő szeretete kiárad, és kiárad, és kiárad. Csak mi fokozzuk a dolgokat, de nem hiszem, hogy a jó Istennek van ilyen fokozat, ő teljes szívből szeret, mindenképpen szeret, és mindenképpen ideadta az ő fiát, az Úr Jézust. De Belsacárnál már az Isten szeretete tovább nem tűrhetett, és mikor összekavarta a szentet a szentségtelennel, akkor azonnal megjelent a kéz. Nem akármilyen kéz, az Isten keze. Azonnal megjelent a falon. És Belsacár megrémült. Nem tudok szabadulni ettől a gondolattól. Pedig ittas volt. Pedig körülötte voltak a nők. Pedig körülötte voltak a főemberek. Erősnek kellett volna mutassa magát a király. Kellett volna mutassa, hogy ő ura a helyzetnek. Összeverődtek a térdei, megengedtek a csípő csontjai, és megrémült és elsárgolt. Mert az Isten keze elkezdett érni, amikor a szentséges a szentségtelennel összevegyítette. Nem tudjátok? Mondja Pál apostol, hogy a ti testetek a Szentléleknek temploma? És nem paráznaságra adatott? Aki megrontja a Szentlélek templomát, megrontja azt az Isten. Megrontja azt az Isten. Amikor összevegyül, amikor nem lehet vonalat húzni, amikor a fejemben, a szívemben, a cselekedeteimben összevegyül a szent a szentségtelennel. Az, ami dicsőíti az Istent, és nem, ami nem dicsőíti az Istent. És akár az Úr házában, de nem az Úr házában lakozik csak az Úr, hanem teljes az ő föld, az egész föld az ő dicsőségével. És bennünk lakozik ő. Nagyon is mérlegre kerül, amikor azt mondjuk a szentnek, hogy szentségtelen, és a szentségtelennek, hogy szent. Amikor azt mondjuk a fehérnek, hogy fekete, és a feketének, hogy fehér. Amikor azt mondjuk, hogy hát ez elmegy az úrházába, vagy az életembe, még ezt megengedhetem. Mérlegre kerül az Isten előtt. Ha volt ebbe az esztendőbe ilyen. Ha részt vettél egy kétes lakodalmon, ha részt vettél egy kétes névnapon, ha részt vettél egy olyan dolgon, ahol nem tudtad az Isten nevét megdicsőíteni, ahol nem mertél kilépni, mert érdeked volt, hogy ne beszélj a Jóistenről ott. Ne felejtsd el, összekavartad. Összekavartam a szentet a szentségtelennel. És mérlegre kerül a Jóisten előtt. Aztán egy következő dolog, amit itt látunk, azt mondja ez az ember, mikor megrémül és elkezd kiáltozni, rémületében elkezd kiáltozni, hozzátok ide a bölcseket, hogy fejtsék meg ezt az írást. Mert hogyha valaki van, aki megfejti, mi lesz annak a jutalma? Mi lesz a jutalma? Harmadik lesz az országban. Erre Dániel felele, ajándékai tiéd legyenek, és adományaidat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak és jelentését megmondom. Nagyon nagy ajándékot ígért ez a király, mert a felfúvalkodással, a kétes szórakozásokkal, mert a szentségtelennek a szentségessel való összevegyülésével vele jár az, hogy pénzzel el lehet rendezni a dolgokat. El lehet rendezni. Semmi más egyebet nem mondott. Semmi nem jutott eszébe. Az összes kincstárából, az összes tudományából semmit nem tudott mondani. Ha valaki megfejti ezt az írást, miért nem ígért valami mást? Azért, mert ebbe ezzel volt megszokva. Ez volt az erejébe. Ez volt a génjeibe. Eddig is mindent el tudtam rendezni. Ezután is el fogom rendezni. Ha valaki megfejti, amit ott írnak, akkor nagy jutalmat, pénzjutalmat kap, és az országban a harmadik ember lesz. A király, a királyné, és utána ő. Testvéreim, mérlegre kerülnek ezek a dolgok. Tudjátok, miért veszélyes ez? Azért, mert az Istent helyettesíti az életünkbe. És azért, mert énekeljük minden temetésen, te benned bíztunk elejétől fogva, és közben bízunk a pénzünkbe, meg más egyébbe. Egy embert hozzatok, aki megfejti ezt a dolgot, aki ezt a rémületet elviszi, aki ebből a kátyúból kiemel engem, megjutalmazom, hát van pénzem. És mint mindig így csináltam, most se látok más megoldást. Most se látok más megoldást. Mérlegre került ez is. Mérlegre került ez is. Mások úgy nevezik ezt, talpra esettség, e világra való ember, románul descurcarez. Az Isten szemében bolond. Az éjjel elkérik a te lelkedet, ki lesz. Aztán tovább menve, mérlegre kerül az ismert dolgok és a gyakorlott dolgok közötti különbség. És te Belszatár, az ő fia, tudtad ezeket, és mégsem aláztad meg magad. Tudtad, hogy hogy járt apád. Tudtad, hogy mi történt apáddal, és mégsem voltál képes megalázni. Pedig mindezt tudtad. A tudatlanság idejét elnéz az Isten. Olyan kegyelmes a Jóisten, a tudatlanság idejét elnézi. Akármilyen sok bűnt követsz el, akármilyen mélyre megyünk a bűnökbe, testvéreim, nincsen olyan mélyre esett ember, akinek ne bocsájtana meg a Jóisten. De ha tudatosan, tudod jól, és mégis mész, ez a megáltalkodottság, ez a makacság. és ez mérlegre kerül az Isten előtt. De, és ezzel vége felé közeledünk, mérlegre kerül az Isten embere is. Mérlegre kerül az Isten embere is. Elfelejtették Dánielt. Ez a király nem is tudta. Hanem az anyja. Az anya királynő azt mondja, ne rémüldözzél, mert van megoldás. Van a birodalomban egy ember, úgy hívják, hogy Dániel, a Szent Istenek lelke van benne, hívjad apád, oda tette a bölcseknek a fejévé, a bölcsészeti tudomány, és a varázslók, és a jövendőmondók főnöke volt, katedra vezetője volt, hát ő megoldja a kérdést. És hívatják Dániel. És Dániel jön. Mérlegre kerül Dániel is. Hivatják prédikálni, hivatják írást olvasni, és Dániel jön. Nem tolakodik, de jön. Mert a hívő ember is mérlegre kerül. És Dániel jól vizsgázott a mérlegen. Dánielnek adatott, hogy ő ismeri az írásokat. Ez a drága könyv, egy becsukott könyv, egy bezárt könyv annak, aki mindent összekavar a fejébe. Látjátok, bizonyságot teszünk, hívjuk szomszédainkat, munkatársainkat, megöregett embereket, hívunk, imádkozunk, mondjuk, Pista bácsi, Józsi bácsi, Zsuzsa néni, térjen meg, jön a jó Istenhez. És nagyon szeretjük őket, és még jobban akarjuk szeretni, és magyarázzuk. De be van zárva előttük a könyv. Be van zárva a könyv, szinte reménytelen az esetük, hogy már nem is nyílik meg előttük az írás, mert annyira megrögzöttek ebben. Viszont a jó Isten küld Dánieleket. És Dániel a helyén van, mérlegre tevődik. Kész menni Dániel. De ami nagyon érdekes, nem lehet lefizetni. Nem lehet lefizetni ezt az embert. Mérlegre kerül Dánielnek az integritása, a hívősége. Nem azon a vonalon megy, amelyiken Belsacár. Belsacár azt mondja, nézd, itt van a részed. Azt mondja Dániel, egyezzünk meg. Az ajándékaidat tartsd magadnak. Én úgyis elolvasom neked az írást. Találunk még a Bibliában egy olyan embert, akit meg akartak ajándékozni, és ő nem fogadta el? Úgy van. És az Új Testamentumban azt mondta neki egy másik ember az Istennek, hogy veszél a te pénzeddel együtt, ha azt gondolod, hogy a Szent Lelket, az Isten ajándékát meg lehet vásárolni. Azt mondja Dániel, pardon, eltévesztetted a dolgot. Nem egy vonalon megyünk. Én az írást elolvasom, más helyt, mikor álomfejtésről van szó, azt mondja, nem én, ne emeljetek engemet, nekem nincs semmi érdemem. Én az élő Istentől kaptam ezt az ajándékot. Ezt nem kell megfizetni. Ezt nem kell megfizetni. És Dániel mérlegre tekintetik, hogy megy-e, és megy. És olvassa, és mondja. Mert ilyen esetben mérlegen van. Egy ilyen összekuszált világi helyzetben, egy ilyen összekuszált lelki állapotban, egy ilyen összekuszált szórakozó világban, ám mérlegre vagyunk téve, mi hívő emberek is. És most zárjuk az évet, és nyitunk egy évet, vagy nyit egy évet Isten nekünk az ő akarata szerint. És befejezem azzal, Belsacárnak meg kellett halni. Helyettünk valaki más halt meg. Aki eltörölte az ellenünk szóló, hogy van kézírást. Aki eltörölte a az ellenünk szóló kézírást. El volt írva oda, Vékás Zoltán büszke, Vékás Zoltán felfúvalkodott, Vékás Zoltán szereti a pénzt, Vékás Zoltán stb. Stb. De ha valaki megbánja az ő bűneit, Jézus Krisztusban Isten eltörölte az ellenünk szóló kézírást. Az, ami minket kellett volna érjen, őt érte ott a Golgotán. És ez az, amit nem tudok elég értékelni. És ez az, amitől nem tud szabadulni, és nem akar szabadulni a lelkem, hogy mint mélyebben és mélyebben, vígy mindig mélyebbre a te sebeidbe. Alázd meg, Uram, mind mélyebben, vígy mindig mélyebbre a te sebeidben. És 2008 szilveszter éjszakáján, vagy estéjén, 2008 óév estéjén, Uram, mélyebben a te sebeidbe. Semmi ellenem szóló kézírás nem akarok magamra vállalni. Igaz, megérdemlem a poklot. Igaz, megérdemlem a bűnt. Igaz, hogy rám ragadt a világból, Belsacáréktól. Rám ragadt, mert a világban élek. Rám ragadt a haszontalan szó. Rám ragadt az, ami nem dicsőít téged. Talán részt vettem egy olyan ünnepségen, ahol nem a te nevet, de dicsőítették. Bevegyült mennyegzőnkbe, meg más egyéb kirándulásainkba bele merültek olyan dolgok, ami nem téged dicsőítettek. És itt vagyok előtted, Istenem. Itt vagyok előtted. Töröld el az én bűneimet. Töröld el az én nyomorult életemnek a vétkeit, a tévedéseit. Olyan jó így állni az Úr elé. Olyan jó átröngenezve lenni, lemérve lenni az Isten szín előtt, és meglátni azt, hogy egyedül az ő nagy kegyelme, hogy eltörölte az ellenünk szóló kézírás, a minket vádoló, az engem helyesebbít, az engem vádoló kézírást eltett az útból, és az ő sebeibe gyógyultunk meg. Zárhatjuk így a 2008-as évet. Legyen Isten irgalmas, kegyelmes hozzám és hozzánk, hogy amit vétkeztünk, és amit tudtunk, és nem jól cselekedtünk, engedjük, hogy a jó Isten változtasson, ne csak a kalendáriumban változzon az esztendőnek az írása, nem 2008, hanem 2009, hanem változzon a mi életünkben is, mert azt mondta a jó Isten Belsacárnak, és Belsacár, te az ő fia, tudtad ezt? Tudtad ezt? Mi is tudjuk, hogy vétkeztünk. Mi is tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Mi is tudjuk, hogy Isten meg akar szentelni, és a tökéletesedés útján akar vezetni, és többnek akar látni minket ezután, mint eddig. És ezt az ő kegyelmét akarja kiárasztani ránk. Adjunk hálát ezért neki.